A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig dr. Nagy Andrea Magdolna, aki az Ernst & Young Vámosi Nagy, pontosabban fordítva a Vámosi Nagy, Ernst & Young ügyvédiroda képviseletében van velünk, és természetesen ügyvéd, fogyasztóvédelemmel foglalkozik, tehát a műsor első részének a vonalát visszük tovább. Miként említés nyert, idén egy 33 pontba szedett program van, amely ugye több mindent állít célkeresztbe, és hát elsősorban a vállalkozásokat érinti ez a fajta hatóság ellenőrzés. Nézzük ennek a részleteit.
Ismét köszöntöm a kedves hallgatókat, és mielőtt bárki úgy gondolja, hogy nagyon-nagyon érdekelni ez a hivatalos program, annak rögtön megsúgom, mielőtt elfelejtem, hogy az Igazságügyi Minisztérium gondozásában megtalálható egy úgynevezett fogyasztói portál. Ha Google-ba az ember beírja, akkor rátalál, és ott ez az ellenőrzési lista egy PDF-ben megtalálható. Baloldalt van egy külön menüsor, és egy kicsit lefele görgetni szükséges, de hogyha ott ráklikkel az ember arra a linkre, akkor elméletileg megnyílik. Nem kell megijedni, van úgy, hogy néha egy fél perc, mire betölt az oldal, de ez egy elérhető lista, tehát mindenképpen, akit érdekel, annak azt javasolnám, hogy nézze meg. És akkor a 33 pontot nem fogom felolvasni, de ami szerintem érdekes és releváns, azt azért megosztom szívesen. A zöldre mosás az már tavaly is a greenwashing fókuszban volt, idén is fókuszban marad. Nyilván mindenki tudja, hogy lassan megfullad a föld, tehát a különböző iparágakat különböző célszámok, kvóták érintik, át kéne állni a körforgásos gazdálkodásra. Ezzel párhuzamosan ugye egyre több cég gondolja úgy, hogy ha már erőfeszítéseket tesz, akkor ezt szeretné a fogyasztók irányában is nagyon hangzatosan, vagy kevésbé hangzatosan, de tálalni. Itt jön be a fogyasztóvédelem, és itt jön be a fogyasztó megtévesztésnek a lehetősége, úgyhogy idén is két hatóság célkeresztjében mozognak a fenntarthatósággal kapcsolatos állítások, fogyasztói tájékoztatások, és itt nem csak online, hanem offline üzemmódra is gondolni kell. A gazdasági versenyhivatal pedig tavaly meghirdette, hogy egy átfogóbb piacelemzést is rászán erre a területre, amiből egyenesen az következik, hogyha olyan kisebb fókuszú kereskedelmi gyakorlatra, vagy egy kisebb intenzitású, kisebb kiterjedtségű intenzitású kereskedelmi gyakorlatra rá, ami nem a saját hatásköre, akkor nyilván leadja a jelzést, és akkor a kormányhivatal fog eljárni, ami pedig a saját hatásköre, ott pedig ő. Tehát a zöldrefestés, a greenwashing az szerintem sláger terület lesz, és érdemes előre készülni és elkerülni a hatósági fókuszt. Az online kereskedelem tavaly szerepelt, idén is marad. Most aki a Covid előtt nem, az a Covid alatt rászokott nagyjából az online vásárlásra.
Nagyjából mindenki, ugye? Ha lehet
igen,
így
mondani akartam ezt is, és nagyon sok fejlődést tapasztaltak az eljáró fogyasztóvédelmi hatóságok, tehát jóval kevesebb a jogsértés, de még mindig akad, és nyilvánvalóan tudjuk, mert mára tudjuk, hogy 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk legtöbb esetben a megvásárolt terméktől online. Mégis akadnak cégek, akik valahogy erről nem adnak tájékoztatást, vagy ugyanígy nem adnak tájékoztatást a szavatossági jogokról, a jótállási jogokról, vagy adnak, de megtévesztően adnak, vagy nemes egyszerűséggel nem tartanak fenn elérhető ügyfélszolgálatot, nem sorolják föl azokat a fórumokat, ahova a vita esetében vagy probléma esetén a fogyasztó fordulhat. Vannak megyei felügyelőségek, akiknél már egy-egy hiányossága egy webáruháznak, egy weboldalnak bizony eljárásindítást generál. Gondolok itt arra, hogy például az Európai Uniós Vitarendezési Platform linkjének a megadása, ha az elmarad, én már láttam olyat, hogy ez az egy hiányosság is egy eljárásindításhoz vezetett. Az általános szerződési feltételek mindig mostoha gyerek, nem szeretjük olvasni őket, vállalkozásként megírni se szeretjük őket, imádjuk copy-paste-elni, ami nagyon veszélyes műfaj, és ráadásul túl azon, hogy ha megtévesztő, mert érthetetlen, ha érthetetlen, akkor megtévesztő, akkor ugye egy újabb jogalapon támadható, de ráadásul az átmásolt ASF-ekkel az is baj szokott lenni, hogy ha nem szánja rá az adott vállalkozás az energiát arra, hogy egyszer az életben egy olyan ASF-et írjon, ami valóban az ő érdekeit is védi, amellett, hogy tartalmazza azokat a fogyasztói tájékoztatásokat, amiket kell. Ha nem szánja rá, akkor előbb-utóbb napi szinten kiadásokat halmoz fel magának. Tehát visszatérve a minőségvédelem jelentette Matrixra, én tudom, hogy nem egy üdítő élmény átbeszélni, hogy konkrétan hol határolható el a kellékszavatosság, a termékszavatosságtól és a jótállás különböző formái, túlig mit sejtetnek és rejtenek, de azok a cégek, akik egyszer ezt bevállalják, megismerkednek a panaszügyintézésnek a fogyasztóvédelmi rendelkezéseivel is, és akár KKV-ként is felvállalják azt, hogy a játékszabályokat betartják. Számukra egy csomó esetben mondjuk munkaerőallokálás kapcsán már spórolhatnak, ha van mondjuk egy normális jegyzőkönyvezési menetrend, az hálás lehet abból a szempontból, amikor mondjuk olyan fogyasztó jön vissza a panaszával, aki történetesen kicsit az átlaghoz képest rafináltabb, és esetleg visszaélésszerűen kívánja gyakorolni a jogait. Tehát az érmének mindig két oldala van. Amúgy most az egyik legutóbbi fogyasztóvédelmi jogszabálymódosítás könnyített annyiban a vállalkozások életén, hogy nem kötelesek az anonim panaszokkal foglalkozni, vagy hogyha ismételten ugyanarra pampog valaki, akkor ott nem kötelező 5, illetőleg 30 napon belül érdemben válaszolni. A 30 napos érdemi választadási határidőt ugye a fogyasztóvédelmi törvényünk ugye 17. szakasz tájéken említi, az 5 munkanapon belüli reakciót pedig minőségvédelem kapcsán várja el a hazai jogrendszer, amikor ugye visszavisszük a terméket és kérjük, hogy akkor javítsák ki, akkor első ránézésre ér azt mondani vállalkozóként, hogy bocsánat, meg kell, hogy nézzem, hogy mi a probléma, majd jelentkezem. Itt van ez az 5 napos tólig ráhagyás.
Miben van egyébként eltérés a korábbi évek ellenőrzési programjához képest idén?
Igen, van eltérés is. Még egy pillanat erejéig azért megismételném az örökzöld terület kapcsán, hogy a termékbiztonsági ellenőrzések játékokat illetően idén fókuszban marad, és a kettős minőség is. Ugye a kettős minőséget magyar indítatásra és a visegrádi négyek felkarolása révén juttatta be az uniós vonatkozó jogszabályba.
De jó gyermeket, és ez ugye nagyjából mindenkinek megvan elég, hogyha gondolunk a lila színű csokira, meg az egyik üdítőjét arra, hogy esetleg más íze van a lajtán túl, mint itt.
Elméletileg azonos ízzel kell találkoznunk, abban az esetben, hogyha a megjelenése a terméknek szintén azonos, tehát ugyanúgy néz ki, ugyanúgy van csomagolva, ugyanolyan címkével fut. Indokolt jogszerű eltérések mondjuk adódhatnak, ha mondjuk az alapanyagok, amik szezonálisan itt vagy ott beszerezhetőek, ugye eltérést eredményeznek a végeredményben, de ebben az esetben, hogyha ez mondjuk a fogyasztó részéről valóban érzékelhető különbséget jelent, akkor előzetes figyelemfelhívással, tehát figyelmeztetve a fogyasztót arra, hogy ha az olasz verzió nálunk egy picit, nem tudom, savanyúbb.
Hát vagy nem, hogy a lisztből készül, például az olasz tészta, amit Olaszország megszokhattunk, itthon más készül. Ugye ugyanaz a cég forgalmazza a portékát. Ebben a szituációban akkor fennáll a kettős minősítés esete?
A kettős minőség, mint tilalmazott fogyasztó megtévesztéses tényállás felmerülhet, igen, és 2022. május 28-ától tilalmazott tényállás. A Magyar Fogyasztóvédelemnek az idei vizsgálati programjában benne van, és kozmetikai termékeket érintően majd vizsgálatok folynak, illetőleg tisztítószerek kapcsán is fennállhatnak, mosószerek kapcsán különbségek.
Hogy az ausztriai mosószer, mint a magyar, ugye attól a termékkör. De egyébként hogy látod ezt a területet, ami a kettős minősítésű termékeknek a világát illeti, hiszen ez egy viszonylag új rendelkezés.
Viszonylag új, és én még óvatosan fogalmaznék, mert a kettős minőségnek a megállapításához előbb mindenképpen laborvizsgálatokra van szükség. Különben ugye lóg a lábbal a levegőbe, tehát össze kell hasonlítani összetevők szintjén az adott termékeket, és itt, mivel ez egy friss tilalmazott tényállás, azért olyan nagyon nagy és publikus statisztikai adatok nincsenek is. Igazából 2 éve volt egy olyan ígéret az állami intézmények részéről, hogy majd publikálják az eredményeket. Én saját magam nem nagyon találtam meg ezeket. Minden esetre a gyártóknak érdemes ezzel foglalkozni, és a nemzetközi forgalmazóknak is, mert ugye, mint határon átnyúló tényállás, nyilvánvalóan mondjuk egy tradicionálisan magyar gyártmányú, magyar forgalmazású terméknél értelemszerűen kizárt, hogy belefusson.
Kettős minőség
esetében.
Van-e még olyan fontos elem, amit kiemelni a 33 pontból álló programnak?
Szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök üzemeltetési feltételeit fogják idén ellenőrizni. Tavaly a kalandparkok, akvaparkok voltak napirenden, és fókuszba kerülnek ismét a gyermekek, őket célzó reklámok. Tehát erre mindenképpen, aki ilyenre adja a fejét, az érdemes, hogyha adott esetben inkább duplán ráereszt egy előzetes auditot, mert amikor már publikálásra kerül a kommunikáció, kereskedelmi reklám, akkor, ahogy mondtam, a hatóság, amennyiben fókuszába kerül az adott történet, indítja is az eljárást, és akkor már lényegesen szűkebbek a mentési lehetőségek. A lista pedig megtalálható, ahogy mondtam, ezen a remek oldalon, és még zárszóként talán annyit, hogy a specifikus csoportoknak szent élelmiszerek vizsgálatára is sor került. Tavaly a gluténmentes és laktózmentes termékek voltak fókuszban. Ez az idei megfogalmazás és nagyobb mozgásteret biztosít, tehát lényegében az átlaghoz képest is specifikus csoport, az sok mindenki lehet. Plusz még ami érdekes, hogy a családokat külön nevesíti az FTTV, ami azt jelenti, hogy ők szintén kiemelten védendő fogyasztói alanyi kört képeznek, ami sajnos azt jelenti, hogy ha őket megtéveszti a kereskedelmi gyakorlat, akár súlyosító körülményként értékelheti az eljáró hatóság, magyarul vastagabban foghat a végén a ceruza.
Van olyan terület egyébként, ugye már szóba került a effektív túlszabályozás, de amit még szabályoznak kellene Magyarországon a fogyasztóvédelem vonatkozásában? Így első pillantása.
Én megmondom őszintén, én inkább most a koherenciának a biztosítására fókuszálnék. Úgy gondolom, hogy a hatóság is bőven el van látva a jogszabályhelyekkel, ahogy a vállalkozások számára is rengeteg jogszabályt kell alkalmazni. A meglévő jogi rendelkezéseknek az összefésülése, illetőleg a végrehajtás szintjén adott esetben mondjuk olyan irányban lehet, hogy érdemes lenne fejlesztéseket végigvinni, hogyha mondjuk visszakanyarodok a termékbiztonságra, évek óta nagyon csekély létszámmal dolgozik a két laboratórium, óriási a leterheltségük, mert ugye a termékbiztonsághoz mintavétel kell, kimegy ugye az ellenőr, leveszi a polcról a mintát, de az eljut a laborba, és ott meg kell vizsgálni. Nyilvánvalóan, ha 5-en vizsgálnak, az nem ugyanolyan, mint hogyha 25-en, tehát akkor gyorsabban halad a történet. Ugyanígy én úgy gondolom, hogy mondjuk a területi megosztása az ügyeknek az komoly nehézséget okoz. Budapesten és a Pest megyében található a cégek székhelyének a többsége. Értelemszerűen ez a két kormányhivatal jóval leterheltebb, mint a vidékiek. Tehát én jelen pillanatban úgy érzem, hogy nem feltétlenül újabb és újabb jogszabályokra lenne szükség, hanem inkább azoknak a végrehajtását elősegítendő rendelkezésekre, vagy egyáltalán eszközökre.
Most pedig átulunk a ló túlsó oldalára, mármint ami a felhasználói oldalt illeti. Szóval magánszemélyenként vélcséremeinkkel hova tudunk bekopogni?
adja magát logikusan az első hely, aki nem más, mint az érintett vállalkozás, tehát akitől a terméket megvásároltuk, vagy ha nem boltban vettük, akkor online próbáljunk meg vele azért szót érteni. Erre különösen azért is szükség van, mert a legújabb fogyasztóvédelmi jogszabály módosítások egyike az előírja, hogy erre sor kerüljön, és a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának is bizonyos körben feltételévé válik, hogy az ember megpróbálja előbb rendezni a sorait az érintett vállalkozással. Nem ér nyilván ajtóstól a házba rontani, magyarul nem célszerű kihagyni ezt az első lépést. Amennyiben nem sikerül megegyezni a vállalkozással, akkor oda lehet fordulni például a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz, a kormányhivatalokhoz. Ezen a fogyasztói portálon van egy nagyon helyes kis infografika is, hogy hova forduljak a panaszommal. Egy rövid kis összegző, ott a főbb problémákat lebontva segítenek az érdeklődőknek. A határon átnyúló problémákkal az Európai Fogyasztói Központhoz lehet panaszt benyújtani, és amit sajnos tudomásul kell venni fogyasztóként, az az, hogy nagyon gyakran nem fog tudni a valós és vélt sérelmeink kapcsán segíteni a hatóság, nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert nincs hatásköre. Gondolok itt arra, hogy mondjuk szerződésszegéssel, szerződés létrejöttével, érvényességével kapcsolatosan én gondolhatom úgy majd, hogy majd nekem segít a hatóság, nem fog tudni, ott vagy békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulhatunk. Tehát egyedi jogvitában a hatóság nem fog tudni csodát tenni. Ha rendeltem egy terméket, és nagyon nem azt kaptam, és nem tudok zöldágra vergődni az eladóval, a szolgáltatóval, akkor a hatóság sem fog tudni. A hatóság meg tudja nézni, hogy azok a kötelező fogyasztói tájékoztatások mondjuk a weboldalon rendben vannak-e, meg a panaszügyintézés helyéről megfelelő tájékoztatást adott-e az érintett cég, de nem fogja tudni kötelezni arra az adott vállalkozást, hogy már pedig adja vissza a vételárat nekem. Erre a békéltető testületnél van esély, hogyha alávetési nyilatkozatot tett a vállalkozás, többnyire nyilván nem tesznek, tehát marad a bírósági út.
Egyéb iránt mondjál légy kedves egy pár szót arról is, hogy milyen határidők vannak, mármint ami a vélt sérelmeink kapcsán horizontól lebeghet. Mit mond a jog?
A általános elévülés mondjuk fogyasztóvédelmi jogsértéseknél, ha mondjuk a hatóságtól szeretnénk támogatást kérni, vagy legalább abban bízunk, hogy majd egy-egy komolyabb fogyasztóvédelmi bírság ráhatása lesz az adott cég működésére, ott 3 éves határidőkkel operál a fogyasztóvédelmi jogszabályoknak a vonulata. Amúgy ugye jogérvényesítés mondjuk egyedi jogvitában egy kellékszavatossági igény kapcsán mondjuk egy 2 éves elévülési idővel érdemes számolni. Kötelező jótállásnál ugye, mint említettem, ott 3 év, mert kell biztosítani plusz-minusz az általános 5 éves elévülési határidő valószínűleg mindenkinek rémlik még így, akár kereskedelmi jogi, polgári jogi tanulmányokból. Én azt mondom, hogy egyébként nem érdemes várni vele sokat, mert csak azért sem, mert ugye egy